Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és igen régen volt már, hogy hallgatóinknak a kéréseire válaszoltunk. Ezúttal nagyon sokan kérdeztek egy ugyanazon témára. Bezárt a Szépművészeti Múzeum, mi lesz most az egyiptomi kiállítással, mikor lesz újból egyiptomi kiállítás. Úgyhogy most erről lesz szó, illetőleg előtte a társaságnak a híreiről fogok néhány szót ejteni. Legelőször, mint a társaság életében, az idei évben talán legfontosabb adminisztratív esemény a közgyűlés, amelyiknek azonban tartalmilag is nagyon fontos szerepe van, hiszen ezen a közgyűlésen dől el, hogy az éves programunk mi lesz, mi az, ami a társaságnak az idei célkitűzése. Tehát ez az esemény hétfőn lesz, a Nemzetek Házában, szokásos helyünkön tartjuk 5 órától. Hogyha 5 órakor nem gyűlik össze a társaság 50%-a plusz egy fő, ahogy az alapszabályunkban le van fektetve, akkor meg kell ismételni a közgyűlést, ezt fél órával későbbre hirdettük meg. Hogy pedig fölkészülten várjuk ezt a fél órát is, ez se teljen haszontalanul, a társaságunkban van egy művész, egy festőművész, Magyar Arinak nevezik, őt kértük meg, hogy egy fél órás festészeti bevezetőt tartson nekünk ebben az esetben, ha pedig összegyűlik a társaság 50%-a plusz egy fő, akkor a közgyűlés után. Mégpedig az akril festésbe fog minket bevezetni, nem elméleti síkon, hanem hoz ehhez szükséges anyagokat, és ott a helyszínen ki lehet próbálni, hogyan, milyen technikával, milyen módszerrel lehet akril festményt készíteni. Tehát a közgyűlés hétfőn 5 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk, és várjuk azt is, hogy az elnökség összeállította egy programjavaslatot, hogy ezt a programot kiegészítsék, bővítsék a tagjaink. A másik esemény egy nappal korábbra, vagyis 2 nap múlva a vasárnapi napra vonatkozik, a Bálnában az idegenvezetői világnap alkalmából a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság is jelen lesz. Lesz egy standunk, egyébként az 1-es számot viseli, jelezően, hogy milyen fontosak vagyunk az idegenvezetők számára. És ezen a standon különböző lehetőségeket fogunk nyújtani a látogatóknak, hogy megismerjék részben a társaságunknak az életét, részben pedig az ókori Egyiptomot egy kicsit alaposabban megismerjék. Hogy pedig a gyerekek se unatkozzanak, foglalkozásokat tervezünk, olyan foglalkozásokat, amiben ókori egyiptomi amuletteket ismerik meg, ilyent készítenek, és vihetnek majd haza emlékbe otthonra. Rajzolni is lehet, és egy olyan elképzelésünk is van, hogy a rajzokat, illetőleg az elkészült helyszínen elkészült amuletteket lefényképezzük, és egy digitális vidámkiállítást készítünk belőle a napnak a végére, mert a program délután 4 és 5 között ér véget, tehát 4 óra körül elkészítjük ezt a villámkiállítást, és aki ezután jön, láthatja, hogy az egész nap folyamán milyen alkotások születtek. Legalábbis reméljük, hogy lesznek olyan érdeklődők, olyan számban, hogy érdemes lesz belőle egy igazi kis villámkiállítást csinálni, és az elkészült művek is méltók lesznek arra, hogy mások is megnézzék. Tehát ez a vasárnapi program. További programok pedig majd a közgyűlésen meghatározott program szerint fognak alakulni. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az Egyiptom arcai című jubileumi kötetre. Ez a jubileumi kötet Egyiptomról szól, hogyan látták a magyarok és látják a magyarok Egyiptomot a különböző időszakokban. Tehát minden kedves hallgatónktól szívesen fogadunk egy-egy visszaemlékezést 3-4 oldal terjedelemben, tehát maximum 10 000 leütéssel, amelyik egyiptomi élményről szól, azt mutatja be, hogy milyen érzés volt Egyiptomban akár turistaként jelen lenni, akár dolgozni ott, vagy iskolába járni, hogyha valaki gyermekkorában élt Egyiptomban, és milyen élményeket, tapasztalatokat gyűjtöttünk ott. Milyennek találtuk Egyiptomot? Tehát egy ilyen kötetet szeretnénk készíteni, hiszen a társaságunk, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 2015-ben ünnepli 20. évfordulóját, 20 évvel ezelőtt, 1995-ben született meg ez a társaság, és azóta bizony nagyon hosszú idő eltelt, amit szeretnénk emlékezetessé tenni egy ilyen kötettel. A kötetben természetesen fényképek is lesznek, amelyekkel illusztrálni szeretnénk a különböző korszakoknak az Egyiptomát, tehát hogyha valakinek régi 60-as, 70-es évekbeli fényképe van Egyiptomról, olyankor járt ott, akkor azt nagyon boldogan fogjuk fogadni, hiszen ez az az időszak, ami a legkevésbé van képviselve, legalábbis eddig a beérkezett írások és fényképek között. Mindezek után akkor most rátérek a mai témánkra, tehát mi lesz az egyiptomi kiállítással, hogyan tovább. A Szépművészeti Múzeumnak az egyiptomi kiállítása 1939 óta látogatható, szinte folyamatosan, de voltak közben időszakok, amikor nem volt látogatható. Eddig már többször előfordult, hogy egy vagy két évre bezárt a kiállítás, amikor új állandó kiállítás készült, annak a koncepciója, illetőleg a megvalósítása történt. Most 3 éves bezárásról beszélhetünk, tehát 2018 tavaszán fog újból kinyílni a Szépművészeti Múzeum, és ezzel együtt az egyiptomi kiállítás is. Természetesen ez az egyiptomi kiállítás egy kicsit más lesz, mint a korábbi kiállítások voltak, és hogy mennyiben lesz más, az még 3 évvel korábban nem eldönthető, még nem tudjuk. Az egyiptomi osztálynak a vezetője még nagyon sokat fog ezen dolgozni az osztály tagjaival együtt. Viszont, hogy eddig milyennek voltak a kiállítások, milyen tendenciák érvényesültek, hogyan valósultak meg ezek, arról érdemes néhány szót ejteni. Úgyhogy a legelső magyarországi egyiptomi kiállítással szeretném kezdeni ezt a bemutatót, amelyik 1911-ben nyílt meg a Néprajzi Tárban, ugyanis a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára volt az első olyan hely, amelyik egyiptomi kiállítást rendezett. Ez a kiállítás hangulatában egészen más volt, mint a mai kiállítások. Ha valaki Bécsbe a Kunsthistorisches Múzeumba megy, akkor ott ebből a hangulatból érzékelhet valamit, a nagy termek, ugyanis abban a stílusban olyan módon készültek, és olyan módon maradtak meg a Kunsthistorisches Múzeumban, amilyen az 1911-es néprajzi tárbeli egyiptomi kiállítás volt. Abban az időben az volt a szokás, hogy olyan környezetet teremtsenek a tárgyaknak, amilyenekből azok származnak. Ez gyakorlatban azt jelenti az egyiptomi kultúra esetében, hogy a falakat kifestették egyiptomi sírokból származó festményeknek a másolataival, tehát csupa olyan kép vette körül a különböző tárgyakat, például a gamhudi koporsókat, a sarunai domborművet, az usséptiket, kanopuszedényeket, az oziris szobrokat és a többi kis bronzot, amuletteket, edényeket, amilyenek a sírokban, Benihasszánban, például a Nemesek völgyében, Gurnában fogadta a látogatókat. Ezekből a különböző jeleneteket kombinálták egymással, tehát nem egyetlen egy sírt másoltak le, hanem több sírból állítottak össze jelenetsort. Azok a vitrinek pedig, amikbe a tárgyakat elhelyezték, valójában szekrények voltak, ezeknek a szekrényeknek a stílusát pedig megpróbálták az ókori Egyiptom építészeti elemeivel kialakítani, tehát egy olyan szekrény volt ott, illetőleg egymás mellett olyan szekrények voltak, amik tulajdonképpen egy-egy kis épületnek, náosznak a jellegzetességeit olvasztották magukba, szinte épületként emelkedtek a kiállításon. Ez az első kiállítás nem sokáig volt nyitva, aminek az az oka, hogy a néprajzi tár többször is költözött, és ezeknek a költözéseknek az eredményeképpen új helyen újból rendezték a kiállításokat. Amikor megnyíltak az egyiptomi kiállítások, mindig az eredetinek a formáját követték. következő időszak az egyiptomi budapesti kiállítások sorában 1939. Dobrovics Aladár rendezte ezt a következő kiállítást, ez már a Szépművészeti Múzeumban volt, és ott, ahogy belépünk ma a Szépművészeti Múzeumba, nem is gondolnák sokan, hogy jobbra egy padlásrendszer volt. Ma, hogyha valaki meg akarná közelíteni ezt a kiállítási teret, akkor a liftet kellene igénybe venni, azt a liftet, amelyik a látogatók számára, amíg nyitva volt a múzeum, lefelé volt csak használható a mélyföldszintre. A mélyföldszint akkoriban még nem létezett, viszont fölfelé voltak emeletek, illetőleg volt két szint, és ezek közül az egyik az egyiptomi kiállításnak a szintje. Lépcső vezetett oda föl, sötét volt, amit kifejezetten jónak is tartottak, mondván, hogy az egyiptomi emlékek azok sírból kerülnek elő. Tulajdonképpen ez nagyjából fette is az igazságot, hiszen az egyiptomi kultúra rendkívül erősen összpontosított a túlvilági életre, a túlvilági élethez való eszközöket, anyagokat viszont mindig a sírba helyezték el, tehát ezek voltak azok, amiket megőriztek. A hétköznapi életnek az eszközeiből is azokat ismertük igazán, amiket a sírba elraktak, hogy majd a túlvilágon használni tudják. Városok, települések, falvaknak a feltárása gyermekcipőben járt akkoriban, ma is a leleteknek egy jelentős része a túlvilági élettel, a temetkezéssel kapcsolatos. Tehát tulajdonképpen a sírok világát kívánták megidézni ezzel a hellyel, ami az építészeti adottságok miatt nagyon jól illett ezekhez a terekhez. Természetesen a II. Világháború idején eljött az az időszak, amikor be kellett zárni az egyiptomi kiállítást, és a világháború során, hogy megvédjék ezeket a tárgyakat, becsomagolták. Sajnos néhány tárgy megsínlette ezt az időszakot, tönkrement, elpusztult, és voltak olyan tárgyak, amik úgy tűnik, hogy elkallódtak, de ezek között a tárgyak között van olyan, ami előkerült. A 2012. december 12-én megnyílt, és most idén január 30-án bezárt egyiptomi kiállításon lehetett látni egy olyan tárlót, amelyikben Teleki Blanka egy ókori egyiptomi sztélé rajza jelent meg, mellette pedig ugyanez a sztélé tényleges valójában. Ez a magyar egyiptológiában az elveszett sztélé nevet viseli, nem véletlenül, ugyanis a II. Világháború után nem találták a sztélét, és Hefner Emil, aki tanulmányozta Teleki Blankának a rajzát, a rajz alapján publikálta, mint elveszett Verschollene sztélé, német nyelven publikálta, és nagyon sokáig valóban azt is hitte mindenki, hogy ez elveszett, a publikáció után viszont megtalálták, tehát nagyon gondosan el volt csomagolva, nehogy valami kár érje. 1949-ben nyílt meg az első kiállítás a háború után, még a régi helyén, a háború előtti formájában, hűen pontosan követve azt, amit részben az is elősegített, hogy ugyanaz volt a rendezője, Dobrovics Aladár, másrészt pedig az is, hogy az első kiállítás, 1939-es kiállításnak megjelent egy katalógusa is, ahol pontosan leírták, hogy melyik tárgy mivel együtt került közös vitrénbe. Így írásos nyoma is egyértelműen megvolt annak, hogy hogyan is nézett ki a kiállítás, nem kellett az emlékekre hagyatkozni. A 70-es években új időszak köszöntött be, ez a tér, ez kevésnek és nem megfelelőnek bizonyult a korabeli igényekhez, új helyet kellett keresni a kiállításnak, és mivel nem csak az egyiptomi kiállításnak tűnt szűknek az a terület, ahol bemutatták, hanem további más osztályok, más gyűjtemények kiállításait is bővíteni kívánták, meg irodahelyiségre is több szükség volt, ezért komoly átépítések következtek a múzeumban, álmenyezetet építettek, és ezen áll mennyezettel megosztották azt a teret, ahol az új egyiptomi kiállítást berendezték. két szint lett, az emeleti szintre kerültek az irodák, és a földszinti szint lett magának a kiállításnak a helye, amelyik térbe Varga Edit rendezte az új kiállítást Vesecki Vilmos professzor úrnak a támogatásával. Tehát együtt közös kiállítást készítettek, és ez a kiállítás az időrendet tartotta szem előtt, pedagógiai, didaktikai célkitűzéssel az iskolai oktatást kívánta elősegíteni, szemléltetni az ókori egyiptomi kultúrának a legfontosabb elemeit. Nos, ez a kiállítás, hogy az egyiptomi 3000 évnek a korszakait minél jobban tagolni tudja, minél világosabbá tudja tenni, ezért tulajdonképpen négy részre tagolódott. Volt három olyan egység, ami az Óbirodalom, Középbirodalom és Újbirodalom, illetőleg a késői kort mutatta be, és volt egy olyan egység, amelyik az ezt követő időszakot, a már keresztény Egyiptomot, Abdallah Nirki ásatásoknak a segítségével. A gyűjteményben levő anyag miatt a beosztás az lényegében úgy alakult, hogy az Új és a Középbirodalom volt képezett egy egységet, az Új Birodalom a következő egységet, majd a késői és a görög-római kor a harmadik nagy egységet. Ez a kiállítás szintén a szemléltetés érdekében diasorral volt felszerelve, tehát az egyes vitrinek fölött, a mennyezet alatt körbe nagyméretű diákat lehetett látni, amin a korszaknak a jelentős emlékeit mutatták be a képek, hogy a hátterét, azt az időszakot, amiből a tárgyak származnak, jobban lehessen elképzelni. 1996 a következő nagy korszak, az új kiállításnak a korszaka, természetesen itt ebben az előző időszak, tehát a 70-es években létrehozott kiállításnak is volt olyan időszak, amikor be kellett zárni, friss, új anyaggal bővítették, de a koncepció nem változott, csak kisebb változások voltak. A jelentős változás az volt az 1996-os kiállításnak az előzménye, illetőleg ez a kiállítás volt az eredménye, ami 2009-ben zárt. Ebben a kiállításban ugyanis már nincsenek diák, és maga a kiállítás helye is megváltozott. Lekerült a mélyföldszintre, ami addigra épült meg, és két nagy termet kapott a kiállítás, a korábbi egy helyet. Ebben a két nagy teremben az időrend továbbra is megmaradt, viszont tematikus vitrinek is létrejöttek. Az első teremnek a bal oldalán tematikus vitrinek voltak, úgy mint például az egyiptomi írás, vagy Osiris kultusz, vagy a gamhudi ásatások, vagy pedig még szintén ide kerültek, a gyűjteményhez letétbe került egyetemi ásatások, tehát a tébai Dzsehutimes sírjának ásatása eredményeképpen az egyiptomi államtól a magyar államnak, és azon belül is az egyetemnek adományozott műtárgyak. A további részek, tehát a jobb oldal és a második terem pedig időrendben haladt, amelyik időrendben azért időrenden belül tematikus műfai csoportok alakultak ki, tehát a kis bronzok kerültek egy helyre, a szobrok, kőszobrok kerültek egy helyre, az ékszerek, a miniatűr, kisméretű áledénykék egy másik helyre, az ámonpapi koporsók egymás mellé, tehát ilyen formában a tematikus egységeket, a műfajok határozták meg. Ez a kiállítás, mint említettem, 2009-ben zárt, hogy utána 2012-ben egy új koncepcióval nyíljon meg a következő kiállítás. Ez a következő kiállítás teljes mértékben a tematikára épült, ami azt jelenti, hogy az egyiptomi kultúra három különböző témáját, legnagyobb témáját mutatta be. Voltak olyanok, hogy emberek, istenek, és utána a túlvilági élet. Az emberek részben természetesen a mindennapi életről volt szó, tehát azokról a dolgokról, amiket a hétköznapokban használtak az emberek, például az edények, például az írás, például azok a varázseszközök, amik az állatok, veszélyes állatoktól védték meg őket, illetőleg azok a dolgok is itt láthatók, voltak láthatók, amik a hivatali élethez tartoztak, és az uralkodónak a személyére vonatkoztak, tehát a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében van például egy királyszobor, a 12. dinasztia idején élt Amenemhat fáraónak a vonásait mutatja, de ugyanakkor egyértelműen őnála későbbi időszakból származó szobor, úgyhogy a 13. dinasztia korában készülhetett. Az utóbbi időkben O'Connor járt a gyűjteményünkben, és felfedezte, hogy ennek a szobornak elképzelhető, hogy az alsó része a berlini egyiptomi múzeumban található meg, úgyhogy ennek alapján tudjuk, hogy ez a szobor nagy valószínűséggel egész formájában hogyan örökítette meg magát a fáraót. Az egyértelmű volt a megmaradt büszből, hogy nem álló szoborról van szó. Tehát mindenképpen valamilyen ülő vagy térdelő szobor jöhetett csak számításba. A kettő között a döntést igazából a megmaradt töredék alapján nem lehetett meghozni, viszont hogyha tényleg áll az ő feltételezése, ami az anyag alapján nagyon valószínű, azért nem biztos, mert nem ér egybe a mi büsztünkkel, tehát hogyha valóban a feltételezése igaznak bizonyul, akkor egy térdelő szoborról van szó, amelyik két nú, tehát kerekedény tart a kezében, mint egy áldozatot mutatva be a fáraónak. És ezzel elérkeztünk a kiállításnak, a gyűjteménynek a tárgyaihoz, amikről kis zene után fogok beszélni. Tehát zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون بحبك حب كتير يخليني حبيبي ادعي لك يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون بحبك حب كتير يخليني حبيبي ادعي لك يا أغلى من عيني يا
الله يخليني ليك
واجيب لك الدنيا دي يا
الله
حبيبي
الله
يحميك حبيبي يا عمري يا غالي ويخليك
سألت قلبي بيحبك قد ايه
قال لي قلبي ده حب جديد
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Venemon beszélgető rovatunkban. A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállításáról volt szó, annak a történetéről beszéltem, illetőleg arról, hogy az állandó kiállítások sorában az a kiállítás, ami most 2015. január 31-én zárt, az egy újfajta koncepció szerint készült, egy olyan koncepció szerint, amelyik a funkcióját a tárgyaknak, azokat a szempontokat vette figyelembe, ahogyan használták a mindennapi életben, a liturgikus életben, vagy a túlvilágon az egyiptomiak az egyes tárgyakat. Ez a kiállítás bezárt, de a tárgyak, ha a valóságban nem is tekinthetők meg, virtuálisan jelentős részük látható. Mégpedig két különböző helyen is megtekinthetők ezek a Szépművészeti Múzeumnak a honlapján. Az egyik az egyiptomi osztálynál van egy virtuális katalógus, amiben nagyon sok tárgy megtalálható, fényképpel és a legszükségesebb adatokkal. Az Osiris Földjén honlapon pedig, ami a múzeumpedagógián keresztül érhető el, tehát múzeumpedagógia, azon belül a vetélkedő menüpont, a vetélkedő menüponton belül pedig kettő van, az antik osztálynak az EOS programja, illetőleg az egyiptomi Osiris Földjén vetélkedő, ennek a virtuális kiállításában vitrinekre elrendezve, átrendezve megtalálhatók azok a tárgyak, amik az előző 2009-ben bezárt kiállításon szerepeltek. Tehát itt minden egyes tárgynál fényképpel, leírással együtt lehet megnézni a bemutatott tárgyakat. Természetesen itt sem az összes tárgy látható, tehát azon a kiállításon több tárgy volt kiállítva, mint amennyinek a leírása megtalálható, de a legjelentősebb darabok megnézhetők és olvashatók magyarázatokkal együtt. Most néhány tárgyat még kiemelnék. A zene előtt már egy tárgyról beszéltem, nevezetesen a királybüsztünkről, de nem csak ez olyan tárgy, ami érdekes, izgalmas, nem csak szakemberek számára, hanem látogatóknak is, hanem van jó néhány más tárgy is, amiről nem árt sok mindent tudni, vagy legalábbis egy-két dolgot megjegyezni róluk. Lelőhelyes darabokat válogattam ki, olyan tárgyakról beszélnék most néhány percben, amiknek tudjuk, hogy hol kerültek elő, vagy hol kerülhettek elő. Legelőször a legkorábbi tárgyakat említem meg. Van egy olyan edényünk, ami fekete peremes agyagedény. Ez a legrégebbi a gyűjteményben. Valamikor a Krisztus előtti 4. évezred tájékán készült, tehát több mint 6000 éves az edény. Fekete pereme van, az úgynevezett badari kultúra idejéből származik. Ez az időszak nagyon izgalmas, érdekes település szempontjából, ugyanis itt nem csak sírokat tártak fel, sírokban találtak ilyen edényeket, hanem települést is, pontosabban település nyomokat is felfedeztek, és készült rekonstrukció is arról, hogy milyen körülmények között hogyan éltek ekkoriban az ókori egyiptomiaknak az ősei. Nos, hogyha valaki a londoni egyetemnek a Petrie University College-ába, Petrie múzeumába elmegy, virtuális sétát tesz ott, akkor megtalálja a badari címszó alatt azt a képet, amin ezeknek a házaknak a rekonstrukciója látható. nagyjából kör alakú épületekről van szó. Az egyik oldalukon üresen maradt helyjel, ez az ajtónak a helye, és ezt lefették, hogy fölülről a szél ne fújjon bele, a homoktól védje az ott lakókat. Egyébként pedig tulajdonképpen úgy éltek benne, olyan formában helyezhették el a dolgaikat, ahogy azt például a jurtában tették a nomád népek. Ezek az épületek minden valószínűség szerint fából készült, tartógerendákkal és vászonnal készült falakkal voltak ellátva, és egymástól viszonylag távol voltak. Feltételezhetően állatok és emberek együtt laktak, tehát azok a házi állatok, amik a rendelkezésükre álltak, nem kaptak külön szálláshelyet. Szabad ég alatt, vagy pedig ebben a sátorszerű házban laktak. Teljesen más jellegű volt aztán a Nagada kultúrának a lakó épülete, amiből két tárgyat is kiemelnék, bár jóval többet is kiemelhetnék a gyűjteményből. Az egyik a középső időszakából származik, egy nagyjából lapított gömb formájú edényke, edény, 30 cm körüli a átmérője. Ennek a falát kívülről spirálisok díszítik, ami nagyon gyakori volt a Nagada korszaknak ebben az időszakában. Érdekes a füle is, ugyanis az edény fül, hosszan elnyújtott fül, úgy lehet elképzelni, mintha egy dugót ragasztanánk hozzá az oldalára, félbevágva és átfúrva, tehát félkörös metszettel, amin keresztül föl lehetett függeszteni. Amiért több tárgyat is lehetne a Nagada kultúrából idézni, az az, hogy a kultúrának a vége felé, és már az első, és még mindig az első-második dinasztia korában készítettek magas, hengeres formájú edényeket is, és a szépművészeti gyűjteményében ebből is több van. Ezek jellemzően a Nagada kultúrának a termékei, tehát az egyiptomi, felső Egyiptom területén élő népnek a használati tárgya volt. Egy részükön hálóminta van, a hálóminta pedig azért is izgalmas, mert nem véletlenül festették rá, nem egyszerű díszítő funkciója van ennek a hálónak, hanem egyúttal azt is megmutatja nekünk az utókornak, hogy milyen célt szolgáltak azok a háló darabok, háló maradványok, amik a sírban, a környezetükben előkerültek néha. Ugyanis ezeket az edényeket fölfüggesztették. A házaikban, amik ekkor már négyszögletes épületek voltak, tehát sokkal szabályosabban épültek, egymáshoz sokkal közelebb, nagyobb településeket hoztak létre ekkoriban. Ezekben a házakban most már a mennyezetről lógatták le hálóban az edényeket. Hogy erre miért volt szükség, nem tudjuk, de vannak feltételezéseink, mert azt tudjuk, hogy sok egér meg patkány élhetett arrafelé, és ezek bizony a gabonaféléket is megdézsmálják, tehát hogyha nem akarta azt egy ott lakó személy, hogy az állatok is egyenek az ő gabonájából, abban az esetben célszerű volt ezt olyan helyre rakni, amit nem tudtak az állatok megközelíteni. A mennyezetre, hogyha fölfüggesztenek valamit, akkor azt ugye nem elég a falat megmászni teljesen függőlegesen, hanem még fejjel lefelé is kell a mennyezeten haladni ahhoz, hogy a zsinórig eljussanak, tehát gyakorlatilag a rágcsálók számára megközelíthetetlenné tették ezeket az edényeket. Időben, hogyha tovább haladunk, a középbirodalom idejéből vannak olyan tárgyaink, amiknél valószínűsíteni lehet az előkerülési helyüket, nevezetesen Abidoszt. Van például egy olyan sztélé, ami első ránézésre nem igazán mutató sztélé, de egy nagyon érdekes figura van rajta, ami egy kicsit más, mint amit megszoktunk a sztéléken, nincsen áldozati asztal, nem lehet ott látni Oziriszt, akinek az áldozatot bemutatják, de még csak magát a halottat sem, feleségével együtt, amint fogadja az áldozatokat, hanem egy álló személy van, mindkét kezét behajlítva fölemeli, tehát imádás gesztusában ábrázolták, és mellette a szöveg. Ez a szöveg sincsen túl jó állapotban, de azért olvasható, és innen tudjuk, hogy ezt a sírkövet Imeni számára készítették, aki festő volt, mégpedig előrajzoló festő. Ez azt mutatja, hogy nagyon ügyes volt, hiszen az egyiptomi mesterek között is nagy különbségek vannak. Az esked, tehát a körvonal rajzoló, alkotta meg magát a kompozíciót. A következő festők, akik utána jöttek a sorban, két típusba tartoztak, az egyik az a mester volt. A mester a pirossal előrajzolt rajzot feketével kijavította. Ezután pedig a színező festők jöttek, akiknek az volt a feladatuk, hogy az immár kijavított rajzokat a javításnak megfelelően kiszínezzék, kifessék, hogy az egyiptomi ábrázolásokon megszokott színeket, színvilágot tudják nyújtani, élővé, elevenné tegyék a jelenetet. No, tehát itt egy ilyen előrajzoló festőről van szó Imeni személyében. Maga a tábla, a sztélé, nem tudjuk, hogy honnan került elő, de mivel olyan sztéléről van szó, amelyiket sírokban állítottak föl, Abidos esetében kenotáfiumokban, tehát olyan sírokban, amik nem valódi sírok voltak, hanem a valódi sírokat jelenítették meg Abidosban, Oziriszenek, a halottak birodalmának, az urának a székhelyén. Ezért nagy valószínűséggel úgy nézhetett ki ez, mint a többi jellemző, erre az időszakra jellemző fogadalmi sír. Feltételezhetően volt íves téglákból készült oldalfalai voltak, illetőleg tető, és egy körítő fal vette körül, amelyik négyszögletes volt, és a hosszanti irányban húzódott mindkét oldalán ennek a bizonyos kenotáfiumnak. A sírnak a körítő falához különböző áldozó helyeket tudtak csatolni, illetőleg álajtókat, meg sztéléket és áldozati táblákat tudtak elhelyezni. Számos ilyen épületnek megmaradtak a nyomai a Abidoszban, és nem csak a középirodalom idejéből, hanem a későbbi időszakokból is. Abidosz kapcsán fontos megjegyezni, hogy mint azt a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban tavaly hallották, nagyon fontos leletek kerültek elő Egyiptomban. Én most csak egyet emelnék ki az abidoszi leletek közül, egy fáraónak a sírja, a szarkofágja, illetőleg a szarkofágban megtalálható az a koporsó is, amin a neve olvasható volt a fáraónak. Szenepkái fáraóról van szó, akit egyébként nem ismertünk, illetőleg nem nagyon tudtunk hová tenni, mert a történeti forrásokban a neve nem szerepelt. Most már azonban tudjuk, a Pennsylvania Egyetemnek az ásatásának a kutatásával sikerült kideríteni, hogy ez a fáraó valamikor a második átmeneti korban élt, feltételezhetően a 16-17. Dinasztiának a korában. És ha már a középirodalomnál tartunk, és Abidosznál, akkor még két, azaz három tárgyat említenék, Szehotep Ibrész téléjét, amelyikben több sorban, vízszintes sávokban a halotti lakomát örökítették meg, és azt a két szobrocskát, amik szintén feltételezhetően sírokból kerültek elő, az egyik egy férfit, a másik pedig egy nőt ábrázol. Természetesen Abidosz nem csak a középirodalmi leleteiről nevezetes, sőt, nagyon sok jóval későbbi lelet került itt elő, például a görög-római korszakból, meg visszahefelé haladva a késői korból. Nevezetes arról is, hogy Széti, majd Ramszesz fáraó, második Ramszesz templomot épített itt. És ezekben a templomokban nagyon szépen láthatók a falfestmények, amik különböző isteneket ábrázolnak, azokat az isteneket, akiknek az áldozatokat itt bemutatták, akik a templom egy-egy részének a főistenei voltak, és ezen kívül természetesen Oziris isten is nagy hangsúllyal szerepel, hiszen az ő számára épült maga ez a szentély. Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Yeah.
اشوف من عيني نظرتك ليا اشوف من عيني
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Venemon beszélgető rovatunkban. A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállításáról volt szó, és ez a két szobor, amit még szeretnék kiemelni, mindkettő a középirodalom idejéből származik, az első egy férfi, a másik egy női szobor. Nagyon izgalmas, érdekes megnézni a ruházatukat, mert a középirodalom korában a férfi viseletnél, a szoknyánál nagyon magasan, egészen a mell alatt kötötték meg a szoknyának a két végét, és mélyen, majdnem a bokáig ért, tehát sokkal hosszabb volt, mint bármelyik másik időszakban. Még tovább megyünk, és még mindig a középirodalom idejében tartunk, akkor Elefántiné szigetére is elvisz minket ez a kiállítás, mert hogy ezen a szigeten volt egy Hekaib szentély. Hekaib neve nem sokat mond a mai olvasó számára, pedig ő az ókori Egyiptomban egy nagyon fontos személy volt. Hekaib neve Heka, fejedelem, Ib pedig szív, tehát a szív fejedelme, vagy a szív az a fejedelem, az az irányadó. Azt mutatja, hogy az a személy, akinek ilyen mellékneve volt, mert a tényleges valódi neve a Pepián él Pepi volt, nagyon bölcsember lehetett, hiszen a gondolkodás központja a szív volt, és másrészt pedig olyan ember, aki feltételezhetően nagyon komoly eredményeket ért el. Erről tanúskodik egyébként az is, hogy fönnmaradt a sírja, sőt meg is találták és azonosították is, és ebben három nubiai expedíciót említenek. Az első és a második nubiai expedíció során nem csak eljutott Núbiába, és legyőzte ott az ott ellenállást kifejtő núbiai törzseket, hanem gazdag zsákmánnyal is tért haza, rengeteg rabszolgát hozott, tehát olyan munkaerőt, amire szüksége volt Egyiptomnak, és a harmadik expedíciója egy nagyon érdekes expedíció. Úgy tűnik a köztes időszakban mások is eljutottak Núbiába, mások is fontosnak érezték, hogy zsákmányt gyűjtsenek ott, és volt többek között egy olyan személy, akit elfogtak a núbiaiak, és nem akartak elengedni. Nos, a harmadik hadjárat azért indult, hogy ezt az embert kiváltsák és visszahozzák. Végül, de nem utolsó sorban, a középirodalomnak az utolsó emléke, amit kiemelek, és ami szintén lelőhelyes, Meirből származik, egy koporsó. Meir középirodalmi településéről nagyon híres, illetőleg a görög-római kori túlvilági élethez kapcsolódó maszkok jelentik a legfontosabb leleteket erről a területről. Mindezeket természetesen sírba helyezték, és a sírok falának is legalábbis néhánynak megmaradt a festése. A koporsó, amit említek, szintén festett, de csak kívülről van festve, és pedig olyan módon, hogy körbefut egy sáv, amin elolvasható, hogy Káit asszony számára készült ez a koporsó, és az is kiderül róla, hogy ő a ház úrnője volt. Érdemes a koporsót az interneten olyan szempontból is megnézni, hogy ahogy ma is temetéskor leengedik a halottakat a sírba, az egyiptomiak is a koporsót valamilyen módon mozgatniuk kellett, ők is leengedték a sírgödörbe a koporsót, tehát úgy alakították ki, hogy kötelet lehessen alatta áthúzni, és ennek a kötélnek a segítségével tudják mozgatni. Nagy kérdés, hogyan feküdt benne a halott? Ezt a látogatók nagyon könnyen, gyorsan föl tudták mérni, amikor a valódi tárgyat látták. A virtuális képen, virtuális valóságban már nem annyira szemléletes, de higgyék el nekem, hogy úgy feküdt benne a halott, hogy egyrészt az oldalán feküdt, mégpedig a bal oldalán, másrészt pedig akkor egyenesen nézett ki a koporsónak azon az oldalán, ahová két szemet festettek. Ez a két szem az ujjat szem, ami egyrészt megvédte a halottat, és testi épségét megőrizte, ami rendkívül fontos, mert az egyiptomiak számára elképzelhetetlen volt egy test nélküli túlvilági lét. Másrészt pedig a látását is elősegítette, tehát ennek a szemnek a segítségével a halott nem csak a koporsóból látott ki, hanem a sírból is, és látta, mi történik szeretteivel, illetőleg azokkal a személyekkel, akikkel nem akarta elveszteni a kapcsolatot. Ezzel lezárult a középirodalmi rész, úgyhogy összefoglaló rész fog következni, ahol nagyon röviden még néhány tárgyról fogok említést tenni. Az új birodalom korából Dér-el-Medinéből vannak nagyon jelentős tárgyaink, aztán van egy olyan sztélé, amelyik urnában kerülhetett elő, Dér-el-Bahri kasetből származhatnak az Amon-papi koporsóink, majd a későikor következik, ahol megtalálható a lélek madár is, tehát az, amilyen formában elképzelték az egyiptomiak a túlvilágon a halottnak a lelkét. A darabot Plac Bonifác karnakban vásárolta. Mivel időnk lejár, ezért itt hagyom abba a kiállítás kiemelt tárgyainak a bemutatását, hiszen még nagyon sok tárgyról lehetne beszélni, de a virtuális kiállítást látogassák meg, és akkor bőségesen tájékozódhatnak. Tehát az Osiris földjén holnapnak a virtuális kiállítása a múzeumpedagógia, azon belül vetélkedők, és ugye az Osiris földjénél található meg, illetőleg az egyiptomi osztálynál további tárgyakat. Ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő pénteken ismét jelentkezünk, viszont hallásra!
Kontakt Rádió. A fáraók földjén.